Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Sziklay Júlia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese, több egyetemen oktatsz, Júlia. Miért pont szépségipar és miért pont magánegészségügy, amivel foglalkoztok?
Volt nekünk már egy KKV-s projektünk néhány éve, és ott egy ilyen általános tudatosítás volt a cél, ugye adatvédelmi tudatosítás. Erre utal egyébként az EVER kifejezés is, ugye angol kifejezés, mert a felmérések alapján, és itt nem csak magyar, hanem uniós tapasztalatokról is van szó, ezek a kis és középvállalkozások, a mikrovállalkozásokról nem is beszélve, egyszerűen hiány vannak azoknak az anyagi erőforrásoknak, pénz, paripa, fegyver hiányzik ahhoz, hogy még erre is ugye kifejezett figyelmet fektessenek, hogy ugye GDPR tanul, az adatvédelmi, így van, az adatvédelmi tudatosságuk, hát javítandó. Igen. Tehát a növelése rendkívül fontos lenne, hiszen lehet, hogy nem tudják, de személyes adatokat kezelnek. Nincs olyan fodrász, nincs olyan pedikűrös, aki nem vezet listát az ügyfeleiről. Mikor név, telefonszám, lakcímadat és a többi adatról nem is beszélve számon tartja szakmai okokból, akkor ő egy tipikus adatkezelési tevékenységet végez, ő adatkezelői pozícióban van, és hát ezzel nagyon sok jog és kötelezettség, elsősorban kötelezettség ugye adatkezelői oldalról származik, amiknek a, ezeknek a szabályoknak a nem tudása ugye nem mentesít a felelősség alól. És hát a panaszügyek azért mutatják, hogy vannak itt problémák.
Beszéljünk majd erről is részletesebben. Ami nekem még itt hirtelen eszembe jutott, ha már azt mondtuk, hogy szépségipar és magánegészségügy, hogy mindkét területen rengeteg nő dolgozik. Foglalkoztatok-e ezzel a kérdéssel?
Igen, hát mivel uniós projektről van szó, vannak olyan csoportok, akikre különös figyelmet fordítunk, ugye ilyenek a gyerekek, hiszen például ugye akár a szépségiparban, akár a magánegészségügyben azért a kliensek jelentős száma gyermek, és hát a foglalkoztatottak, illetve hát maguk a vállalkozók is nagyon nagy többségben nők. Itt is tudok adatokat mondani neked. Az Eurostat adatai szerint 2019-ben egyrészt minden századik foglalkoztatott a szépségiparban dolgozott, és az EU-ban, ugye ebben benne vagyunk mi is, a fodrászok és kozmetikusok 86%-a nő, ami a nemek közötti egyenlőség szempontjából egy borzasztó fontos szempont. A magánegészségügyben is, ugye egyrészt jellemző, ami egyébként nem egy magyar sajátosság vagy probléma, hanem EU-s probléma az orvosoknak az előregedése. 12 EU-s országban 2022-ben az 55 évesnél idősebb orvosok aránya meghaladta 40%-ot. Ugyanakkor a női orvosok aránya fokozatosan nőtt az EU-ban, 2022-ben már elérte az 52,8%-ot. Tehát, ahogy a jogászi pályánál, úgy az orvosi pályánál is, ugye hölgyek átvették a vezető szerepet, tehát igen, ez a női vonal, ez rendkívül fontos. A szépségiparban hatványozottan, hiszen ott borzasztó nagy többségben ugye nők dolgoznak a különféle szalonokban, szépségcentrumokban.
Korábban úgy fogalmaztál, és ezt hát sokszor halljuk a mindennapokban is, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a törvény alól, és nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, hogy milyen hibák fordulhatnak az adatkezelés kapcsán elő a mindennapokban, a hétköznapokban, és két területet emeltünk ki, ugye a szépségipart, illetve a magánegészségügyet, de hát itt bármilyen más terület kapcsán is gondolom hasonló kérdések felmerülhetnek, vagy hibák.
Hát igen, hibák, panaszok, problémák előfordulhatnak, amelyek nagyon nagy része abból fakad, hogy az adatkezelők vagy adatfeldolgozók, hiszen ne felejtsük el, hogy egy KKV azért többféle pozícióban szerepelhet egy ilyen adatvédelmi jogviszonyban, lehet adatkezelő, amikor ő határozza meg mások személyes adatainak kezelésének a jogalapját, célját, mennyi ideig tárolja, mikor törli, hogyan lehet ezeket pontosítani, stb. Lehet adatfeldolgozó, amikor az adatkezelő megbízásából, ugye nagy mennyiségű vagy akár kisebb mennyiségű adattal valamit kezd, tehát például rendszerez, vagy videókamerás tevékenységet támogat, mondjuk ugye a megbízó szabályai és feltételrendszerei alapján, illetve ő is megbízhat adatkezelőként egy adatfeldolgozó, tehát ezek a, tulajdonképpen ez a három pozíció, amiben egy KKV szerepelhet. Mindenki, ahogy már említettem, ügyféladatokkal foglalkozik, ugye ez egy tipikus adatkezelés. Nagyon sok esetben ugye üzemeltetnek kamerákat a az üzlethelyiségekben. Ugye ezeknek a kameráknak, kamerázásnak nagyon szigorú szabályai vannak, és hát az elszámoltathatóság alapelve alapján az adatkezelőnek kérdés esetén ugye pontosan meg kell tudnia indokolnia, hogy miért, hogyan, milyen módon kezeli ezeket a kamerákból származó adatokat, felvételeket. Akkor a hozzáférési jog, az érintetti joggyakorlás, ami egy nagyon fontos kötelezettség, ez a GDPR-nak egy nagyon nagy újítása, hogy szépen cizellált rendszerben az adatalanyokat megillető jogokat ugye rendszerezte, kimunkálta, és hát ezeknek a nem teljesítése egy nagyon súlyos alapelvi jogsértés is jelenthet. Tehát egy általános tájékoztatás, amikor mondjuk elkészül a gyönyörű műköröm, és akkor ott arccal beazonosítható módon képek születnek, akkor pontosan tájékoztatni kell utána az ügyfelet arról, hogy ezekkel a képekkel egyrészt miért készülnek, utána ezeknek mi lesz a sorsa, felteszi-e valamilyen saját honlapra, megosztja szakmai fórumokon.
Meddig őrzi,
mikor, hogyan lehet ezeket törölni. Weboldalak üzemeltetése, ugye ennek is egy teljesen elkülön szabályrendszere van. Aki weboldalt üzemeltet, ott nagyon fontos, hogy például a nevét, elérhetőségét feltüntesse. Volt egy olyan panasz, hogy valaki, ugye egy mikrovállalkozó, a saját lakcíméről üzemeltette ezt a vállalkozást, és attól félt, hogy hát feldühödött kliensei majd őt megtalálják, de hát ez nem ok arra, akkor egy székhely bérléssel mondjuk ez a probléma kiküszöbölhető, de neki akkor is ezeket az elérhetőségi adatokat kötelessége feltüntetni, és hát vannak még panaszok, hogyha érdeklik a hallgatókat, akkor tudok még ebből szemezgetni.
Szerintem még beszélgetünk róla, ugye az jutott eszembe az EVER program kapcsán, ugye fontos, hogy tudjuk, mit szabad, és mit nem szabad tennünk, ugye itt az előző példák is nagyon beszédesek voltak. Miben kaphatnak támogatást a vállalkozások, esetleg készülnek-e oktatások, anyagok, amik segíthetik a mindennapi működést?
Hát mint minden projektnek, ami tudományos alapon működik, először is fel kell tárni azt a jelenlegi környezetet, amin
hol vannak
tovább
az elakadások, a hiányosságok, a javítandó területek.
És mik az igények, mert ugye nagyon fontos, hogy senkinek a feje fölött nem szeretnénk ugye hóna alá nyúlni, tehát szerettük volna megkérdezni az érintetteket, hogy mi az, ami rajtuk ebből a szempontból tudna segíteni. Úgyhogy a Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével egyrészt már a projekt megindítása előtt is kérdőívek segítségével próbáltunk tájékozódni. Ezt követően, amikor már megindítottuk a projektet, akkor mi interjúkat készítettünk. Nem egy borzasztó nagy szám, egy kb. 70 főt sikerült elérni a két szektorból. Hát elárulom, hogy a naikos kollégákat kértem meg, hogy mindenki a saját fodrászát, pedikűrését, manikűrését, fogorvosát próbálja megbecserkészni, és egy viszonylag részletes, egy ilyen mi interjús kérdezéssel hát próbáltuk feltérképezni azt a kiinduló helyzetet, amin terveink szerint hát majd fog ez a projekt kicsit javítani. Nagyon érdekesek voltak egyébként itt a kapott válaszok. Ugye a GDPR-ról általában mindenki hallott, és ez egy nagyon jó dolog, tehát ez már önmagában egy nagyon pozitív dolog. Ugyanakkor az már így például a szépségiparban dolgozók egyharmadánál nem jött le, hogy ő maga is adatkezelő, amikor mások személyes adatait, ugye a kliensei személy, vagy a munkavállalói személyes adatait kezeli. Ugye az a részletszabályok, az alapelveknek ugye a pontos jogi ismerete az nem elvárható. Az viszont elvárható, hogy egyrészt, hogyha valaki egy adatkezelési műveletbe, tevékenységbe belefog, akkor annak körülbelül a kritérium rendszerét feltérképezze. Magyarul, hogyha weboldalt indít, akkor pontosan tudja, hogy ott milyen adatokat kell feltüntetni, a sütikezeléseket hogy kell, ami a látogatót adatokat bizonyos értelemben rögzíti, és hát vannak olyan adatok, amiknél, ugye ez itt ilyen felugró ablakokban, mindenki, aki az interneten szörfözget, vagy nagy webes vásárló, pontosan tudja, hogy itt ilyen elfogadásokra kell ráklikkelni.
Mindenki, vagy nagyon sokan csak x-elgetnek.
Ez így van.
Tehát, hogy ennél sokkal tudatosabb működés szükséges.
De például abszolút rossz gyakorlat, hogyha már eleve be van x-elve, és kvázi ugye az irányba tol az adatkezelő, hogy én ne is gondolkozzak, ne is olvassak utána semminek, hanem csak fogadjam el azt az előre felajánlott lehetőséget, ami persze számára a legkedvezőbb.
Hogyha így megyünk előre a feladatok sorában, nyilván az első a feltérképezés, és utána egy cselekvési terv, amit végre kell hajtani. Hogyan lehet a tudatosságot véleményetek szerint növelni? Milyen eszközökkel?
Hát például, amiben most éppen benne vagyok veled, egy ilyen rádiós beszélgetés, vagy podcast beszélgetés, egy abszolút jó eszköz szerintem arra, hogy a hallgatók körében, ugye ez iránt, a téma iránt felkeltse az érdeklődést, illetve hát, hogy bogarat ültessen az adatkezelők fejébe, hogy vajon nekem ezen a területen van-e valami plusz feladatom, amit még nem végeztem el. Szeretnénk webinárokat majd szervezni a projekt vége felé, ugye ez 2027, illetve hát olyan sablonokat, tájékoztató anyagokat, adott esetben mintákat, amik hát hozzásegítik az adatkezelőket ahhoz, hogy különös anyagi befektetés nélkül már egy jogszerű és hát rendben lévő ugye, tájékoztatási űrlapot tudjanak például a vendégeiknek bemutatni. Ugye nagyon fontos, hogy például kamerás adatkezelés esetén, ugye, és nagyon sok panasz is származik ebből, hiányzik az általános tájékoztatás. Ugye mindenkinek egy matrica vagy kis táblácska formájában már egy olyan helyiségben, ahol ilyen kamerát üzemeltet valaki már, aki belép, illene, és hát kellene a belépőket erről a tevékenységről tájékoztatni. Hogyha például munkavállalókat is megfigyel a kamera, akkor értelemszerűen a munkavállalóknak hát hivatalosan át kell adni ezt az információt.
De ez is beszélhetünk képzési helyekről, iskolákról, felsőoktatási intézményekről, sok helyen, egészségügyi intézményekről, sok helyen találkozunk kamerával ma már.
De ott kellene, hogy legyen a matrica is, meg a kis táblácska is, hogy figyelem, ezen a területen, ilyen és ilyen okból, ilyen és ilyen adatkezelő által kamerás megfigyelés történik.
Sok még a dolog?
Nagyon sok, nagyon sok. Ugye a kamerás megfigyelésnek is vannak olyan szabályai, amik szerintem hát mindenki számára teljesen természetesek kellenének, hogy legyenek. Ugyanakkor a konkrét ügyek, a panaszok azt mutatják, hogy mégsem az. Például ugye előfordult egy ilyen szalomban, hogy a WC ajtót figyeli a kamera. Hát milyen dolog ez? Vagy ugye 24 órában non-stop munkavállalót megfigyelni, hát szintén egy alapvetően nagyon rossz gyakorlat, nem nagyon lehet elképzelni olyan jogos érdeket, ami ezt indokolná.
Az adatvédelmi tudatosság növeléséről, illetve annak lehetőségéről beszélgetünk. Mik azok a legegyszerűbb lépések, amiket már ma megtehet egy vállalkozó, aki most minket itt hallgat, hogy az adatbiztonság érdekében ő maga már tegyen, hiszen azt mondtuk, hogy nincsenek sokan még azzal sem tisztában, hogy ők maguk adatkezelők.
Hát először is át kell gondolnia, hogy ő a szakmai tevékenysége körében, a munkahelyén milyen személyes másoknak, milyen személyes adatát kezeli-e egyáltalán, milyen célból szükséges-e ennyi adatot kezelni. Például ugye online kiszállítás esetén egy lakcím kezelése, a kliens lakcímének kezelését értelemszerűen szükséges. De előfordulhatnak olyan más esetek, amikor például egy lakcím kezelés, bekérés, ez teljesen felesleges. Tehát az adattakarékosság elvének a tiszteletben tartása is egy olyan szempont, ami a túlterjeszkedést, a túlzott adatkezelést, adatok felhalmozását hát eleve kizárná.
A mai világban egyébként említetted a kiszállítás kérdését. Már egy cég tudhatja, hogy hol lakunk, hol dolgozunk, milyen útvonalon közlekedünk, tehát igazából már szinte mindent lehet tudni róla.
És hogyha olyan terméket értékesít, ami mondjuk a mi egészségünkkel összefügg, akkor adott esetben ugye már egészségügyi különleges adatot kezel. Az a luxemburgi bíróságnak, ami ilyen adatvédelmi ügyekben is nagyon fontos jogértelmező szerepet tölt be. Volt egy olyan ítélete, hogy pont egy ilyen patikának az online termékértékesítésénél már az is egészségügyi adatkezelés, mikor a kliens csomagjának a címzéshez tartozó adatait ugye megcímzi. Úgyhogy ezek nagyon érdekes kérdések.
Említetted az egészségügyi szolgáltatókat, illetve hát beszéltünk arról, hogy például a szépségipar területén mennyi nő dolgozik. Mennyire tudatosak a különleges adatok kezelésében például az egészségügyi szolgáltatók?
A magánegészségügyi szolgáltatóknál értelemszerűen azért tisztában vannak azzal. Tehát egy magánklinika, egy bőrgyógyász, egy szemész, egy képzett ember tisztában van azzal, hogy egészségügyi adatokat kezel, tehát ott az adatvédelmi tudatosság szintje azért jóval nagyobb, mint a szépségiparban. De hát azért itt is előfordulnak problémák. Volt például egy olyan esetünk, amikor magánlabor vizsgálatra vitte egy anya a gyerekét, és Hát a Google Maps szolgáltatásban van lehetőség nyilvános visszajelzése, nem volt elégedett valamiért a szolgáltatással, és utána a magánlabor válaszában, ugye a gyerekre vonatkozóan olyan információk jelentek meg, ami hát kellemetlen helyzetbe hozta a gyereket is, meg a családot is. Ezután fordult az anya hozzánk. Ezekre mert, is...
Bocsánat, az elején említetted, hogy két privilegizált csoport, a gyerekek és a kis- és középvállalkozások.
Így van, és ez az eset pontosan emiatt, a gyerek érintettsége miatt egy hát viszonylag komolyabb bírsággal is ért véget, adatvédelmi bírsággal.
Nagyon jó, hogy behoztad az adatvédelmi bírság kérdését, tehát, hogy eddig arról azért nem beszéltünk, hogy az adatkezelésnek sok szempontból tétje van. Milyen büntetési tételek merülhetnek fel?
Ugye, mikor mi bírságot szabunk ki, azért tekintettel vagyunk az éves árbevételre, és hát a beszélgetés elején szó volt róla, hogy a mikrovállalkozások éves árbevétele azért nem egy olyan borzasztó magas összeg, tehát a bírság is ehhez mindenképpen igazodik. Volt egy esetünk, ahol szépségszalonban végeztek kamerás megfigyelést, mégpedig 32 darab kamera volt fellelhető. A kezelőkben, a raktárban, a menedzser szobájában, a tréning szobában, és hát még 1000 helyen. Ráadásul, ugye tipikus adatbiztonsági jogsértés, ugye mindenféle felvételek visszanézését szolgáló szoftvernek a lefuttatásához szükséges jelszó, az csak ilyen tipikus ügyeság a post-iten, volt felragasztva a számítógépnél, tehát tulajdonképpen ezzel bárki ezekbe a felvételekbe beleláthatott. Semmiféle megfelelő tájékoztatásra korábban nem került sor, sem a munkavállalók, sem a kliensek tekintetében. És hát itt azért a vendégek egy szál fürdőlepedő alatt feküdtek, ráadásul ugye a kamera hangot is rögzített, ami kifejezetten ilyen szépségszalonokban a legkevésbé indokolható, mert az, hogy képet rögzítenek mondjuk vagyonvédelem szempontjából, vagy érdekében, ez még úgy belefér. De azt, hogy egy olyan szalomban, ahol azért nagyon sokszor intim beszélgetések is lezajlanak, vagy úgynevezett ugye női témákról, ugye fecsegnek.
De ez lehet akár lelki, akár egészségügyi.
Ez így van, válásokról, a gyerekek problémáiról, stb. Tehát itt a hangrögzítés az egy olyan felesleges, nem indokolható adatkezelés volt. Summa summarum az összvédségek tára miatt, itt például egy 30 milliós bírságot kapott az adatkezelő.
Tehát ez egy komolyabb büntetési tétel
igen,
volt.
Igen, ez egy komolyabb büntetési tétel volt. Aztán volt olyan eset is, ott egy gyantaszalonról volt szó, ahol egyszerűen az adatvédelmi hatóság kérdéseire nem válaszolt az adatkezelő, és ezt egy formális közigazgatási eljárásban egész egyszerűen nem teheti meg, mert ennek a büntetése eljárási bírság, úgyhogy ott már szintén milliós tételben 3 eljárási bírság is kiment. Hát ugye kérdéses, hogy ez neki megéri. És akkor ugye ez egy ironikus felvetés volt. És hát pont ugye egy gyantaszalomban kamerázni, hát nagyon illetlen dolog, hiszen ott akár ugye intim területek gyantázására is sor kerülhet, hát el tudjuk képzelni, hogy ez mennyire kellemetlen, amikor rájön a vendég, hogy ezt a teljes műveletet, ezt valamilyen kamerás felvétel megörökítette. Én például biztos nem mennék be oda többször.
Zárásként nézzük meg, hogy mit hozhat akár a jövő az adatvédelem terén, mert hogy most van egy pillanatnyi helyzet, még nagyon sok. Egyrészt, ha jól értem, az érzékenyítés terén is a kérdés, de az információ átadása terén is még nagyon sok a dolog. De hogyha a projekt hosszú távú jövőjéről, a terveitekről beszélünk, akkor mit szeretnél látni a projekt végén? Mit jelentene számodra az, hogy sikerült?
Hát ezek az eredmények azért nehezen mérhetők. Ugye mérhetők egyrészt a panaszok elmaradásában, de az sem feltétlenül azt jelenti, hogy nincsenek problémák, hanem valamilyen ok miatt, ugye a panaszosok nem fordulnak hozzánk, de mondjuk ez is egy mérőszám lehet. Ugye a projektben vállaltuk, hogy kifejezetten ugye a KKV-k kérdéseire, tájékoztatására egy önálló aloldalt hozunk létre, tehát ennek, hogyha ezt sokan látogatnák, és ezt nagyon szeretnénk, akkor az biztos, hogy valami fajta eredménynek lehetne elkönyvelni.
Tehát sokkal több tudatos, sokkal több tájékozott vállalkozó.
Így van, így van. A kézműves és iparkamarával nagyon jó szakmai kapcsolatunk van, tehát az ő visszajelzéseik is fontosak számunkra, illetve pont a projekt kapcsán egy ilyen kisebb országjárást is tervezünk, nem csak Budapesten, és nem csak ugye online fórumon, hanem a kamarákkal együttműködve az ő szervezésükben, a helyszínen is, ha van rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen beszélgetünk ezek ezekről a dolgokról az érintettekkel.
Ami még nekem eszembe jutott, hogy hogyan lehet áttörni az engem nem érint, vagy nem érint engem falat, ami sok KKV-t jellemez adatvédelmi szempontból.
Én nagyon szeretem ugye pozitív oldalról megfogni a dolgokat, és mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy ha valaki megfelel a jogszabályoknak, akkor ezzel ugye olyan helyzetbe kerül, hogy nem kell félnie egy hatósági ellenőrzéstől, nem kell félnie adott esetben egy bírósági eljárástól, hiszen tudja bizonyítani, hogy ugye a jogszabálynak megfelelően járt el. Ugyanakkor a másik oldal, az talán még ennél is fontosabb, ugye közbizalmat, bizalmat épít, és az adott esetben ugye piaci előnnyel is járhat, hogyha egy vendég, és azért tegyük hozzá, hogy akár a magánegészségügyről, akár a szépségiparról van szó, azért ott egy fizetős vendég, egy kultúrát vendégkör jelenik meg, akiknek vannak igényei, elvárásai. Tehát, hogyha azzal találkoznak, hogy kint van a figyelmeztető tábla, adatkezelési tájékoztatót kap a kezébe, amikor rákérdez, kérdései vannak, akkor hát jogszabálynak megfelelő válaszokat ad, nem csak üres, semmit mondó vagy kitérő válaszokat, hanem valóban érdemi válaszokat, amikor megkérdezi, hogy az ő személyes adatainak mi lesz a sorsa, meddig fogják kezelni, vagy amikor érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet nyújt be, azt megfelelően kezelik. Egy hónapon belül lehetőleg pozitív, érdemi választ kap. Tehát ezek mind olyan piaci pozíciót erősítő tényezők, amelyek hát adott esetben ugye a bevételi oldalon is pozitív módon megjelennek.
Mit üzensz azoknak a vállalkozóknak, akik még mindig félnek, úgymond az adatvédelemtől?
Hát egyrészt jó hír számukra, hogy az Unióban is, ugye az uniós versenyképesség növelése, fenntartása érdekében most vannak olyan törekvések, pont a GDPR módosítása kapcsán, hogy egy kicsit a KKV-kra is gondolva, hogy egyszerűsödjenek a szabályok, egy kicsit tisztuljanak. A kötelezettségek is bizonyos szempontból ugye szűküljenek. Tehát az ő érdekeiket azért a döntéshozók is figyelembe veszik. A másik üzenetem pedig az, hogy aki egyszer adatkezelő, az egy másik szituációban pedig adatalany. Tehát arra kell gondolni, hogy ő is kerülhet bármikor, ugye a mai modern világban, amikor már az emi is az életünk része. Például nemrég a rádióban hallottam, hogy most már ezeket a zsaroló vírusokat is emi alkalmazások lövik ki.
Tehát mesterséges intelligencia
segítségével. Ugye ezek a bűnözők, bűnelkövetők borzasztó könnyen, olcsón, nagy fókuszban teríthetnek áldozatokat. Tehát bármikor az ő számítógépükön is megjelenhet egy olyan vírus, ami mondjuk megsemmisíti az ügyfél nyilvántartásukat. Hogyha nem ügyelnek az adatbiztonsági követelményekre, nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy ezeket az adatbázisokat védjék, akkor egyik pillanatra a másikra elszállhat mondjuk az ügyfél adatbázisuk, és akkor mihez kezdenek? Tehát ez számukra borzasztó fontos. Ez egy önérdek, hogy ezekre a sokszor felesleges vegzálásnak vélt, vagy hát címkézett dolgokra időt, energiát fordítsanak, és hát képezzék magukat.
Pillanatra te a beszélgetés legvégén visszazoomolnék rád. Miért érdemes ezt csinálni?
Azért, mert meg vagyok róla győződve, hogy ezeknek a jogoknak a társadalmi hasznossága az megalapozott és fontos.
Akkor jó munkát kívánok ehhez, és legyen még alkalmunk erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést.
Az EVER projekt kapcsán beszélgettünk dr. Sziklai Júlia egyetemi oktatóval, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével ma. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.